Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyes úszás mai adásában interjút hallhatnak az egyéniben Európa-bajnoki ezüstérmes Márton Richárddal, majd hallhatják Hargitay András korábbi szövetségi kapitányt, aki néhány hete a Magyar Olimpiai Bizottság érdemérem kitüntetését vehette át. Tartsanak velünk! Rómában egy nemzetközi versenyen teljesíteni az Európa-bajnoki szintidőt a pillangóúszó Márton Richárd. Az egyéniben EB ezüstérmes versenyző az Inforádiónak azt mondta, hogy jól halad a felkészülése, ez alapján pedig nem okozhat gondot a szintidő elérése. Kalapos Mihály interjúja.
Vegyes úszás.
Mennyire lehet ez a nyár meghatározó az olimpiai ciklusában?
Ezt nagyjából ugye fel is foghatjuk annak, hogy az első olyan bevetés, vagy éppen egy ilyen állomása a felkészülésnek, az olimpiai felkészülésnek, aminél ugye felkészülünk az olimpiára, hiszen azért jövő tavasszal már megnyílik a szintúszási lehetőség, úgyhogy ez mindenképpen egy fontos lépése lesz majd az olimpiai felkészülésünk felé, a szintúszás felé. Ezek nyilván ugye most megerősödtek, tehát mindenképpen egyébként nem csoda, hogy most meg lettek erősítve a szintek az Európa-bajnokságra, ennek ez az egyik feltétele, hogy megúsztuk ugye az olimpiára való A-szinteket.
Jövőre már lehet olimpiai A-szinteket úszni, de előbb még kellene Európa-bajnoki szintidőt úszni, ugye?
Így van, igen. Ezzel most ugye nem sok magyar büszkékedhet, hogy van szintje. Mi azért nagyon reménykedünk abban, hogy Rómára, Szettekóli versenyre sikerül majd ezeket megúszni, és onnantól pedig indulhat az egy hónapos felkészülés az Európa-bajnokságra. Június 25-26-27-én lesz ez a verseny. Ha jól tudom, nekem a program elején van, tehát hogy nagyjából az első nap van a 200 pillangó, tehát most ezek a felkészülések zajlanak.
Az edzésidők mit mutatnak? Meg lesz könnyedén ez a szint?
Ez a szint, ugye most 1.55.91, 200 méteres pillangúszásban a szint, tehát ez nem egy olyan erős idő, tehát hogy az időim alapján nagyjából 10-11 alkalom már meg tudtam úszni, szerencsére ezt az időt. Azonban ugye még idén nem sikerült ez alá bemenni 56-os idő alá, azonban sokszor sikerült már 1.56 fél, 1.56 hetet úsznom, ugye most is akár a Mare Nostrumi versenysorozatban kétszer sikerült ezt úsznom, úgyhogy bizakodva állunk hozzá, nem mondom azt, hogy könnyű lesz, de amilyen edzésmunkával haladunk eddig, úgy néz ki, hogy reméljük meg lesz.
Róma előtt egy picit fel kell majd könnyíteni, ahogy az úszóberkekben mondják, hogy meglegyen ez az idő, vagy ennek tulajdonképpen anélkül is mennie kell?
Most ugye a Mare Nostrumi versenyre nem igazán készültünk föl, ahogy szoktunk, egy versenyre, mint például mondjuk egy országos bajnokságra, vagy akár most a Szettekólira fogunk, úgyhogy igen, ennél lesz könnyítés, eddig nem igazán volt akkora nagy, úgyhogy most mindenképpen rákészülünk egy héttel előtte, masszívabb, rövidebb edzésekkel, tehát inkább csak a gyorsasági részekre fókuszálunk, akkor mindenképpen meglegyenek azok az íramok, amikkel majd végig tudjuk úszni a középső távrészeket, a 100, akár a 150 métert, ez a második, harmadik, 50-re jellemző, illetve a hajrá, hogy meglegyen.
Ez az egyetlen lehetőség lesz, vagy hogyha mégsem lenne meg, akkor még mindig van, ahol meg lehet úszni?
Én egy jelenállás szerint én úgy tudom, hogy ez az utolsó lehetőségünk itt megúszni Rómában. Nem tudok róla, hogy lesz-e még verseny, vagy pótszintidő úszás, vagy bármi ilyesmi. Szerintem már egy hónappal előtte már illene közel lenni ehhez az időhöz, főleg, hogy már 5 hét lesz nagyjából az Európa-bajnokságig. Nyilván ugye ezzel leszünk, hogy legjobb formánkat hozzuk ott is, illetve majd Párizsra is.
Ha meg lesz 200 pillangón a szint, akkor az azt jelenti, hogy elindulhat akár 100-on is?
Jelen esetben ugye a magyar szintidők azok sokkal inkább lentebb vannak, tehát jóval bentebb vannak, mint az európai szintidő, tehát nyilván így igen, hogyha már az egyik úszásban el tudok indulni, akár jelen esetben ugye 200 pillangó, akkor több számot is tudok vállalni. Ezen még nem gondolkodtunk el, nyilván, hogyha meg lesz a szintidőm 200 pillangón, akkor utána behozzuk, hogy melyik napokon miket lehet úszni, és az alapján majd felépítjük az Európa-bajnokságra a programunkat.
Korábban, a korábbi években ugye hatalmas tülekedés volt a 200 pillangóban, volt olyan, hogy 4-en is pályáztak a két helyre. Most hogy látja, ha megvan a szint, akkor megvan az EB csapat tagság is, ugye?
Igen. Hát ezzel ugye, mivel hogyha megúszom a szintidőmet, jelenleg ugye senki nem tudta még megúszni Magyarországon 200 méteres pillangó úszásba. Nyilván, hogyha meg lesz az én szintem, akkor én tudok indulni. Most, ahogy hallottam ugye hírekből, elvileg ugye az Antal Dávidot mindenképpen viszik, mint ifjúsági versenyző, szintidő nélkül is, azzal, hogy fel tudjon készülni. Nyilván az Európai Úszószövetség által megállapított szintidő az megvan neki, a magyar az nincs, de mivel azért ő egy jövő reménység, meg hát nyilván azért ő is benne lesz majd a későbbiekben ott az élvonalban, a mezőnybe, így azért neki is kell egy kis tapasztalat, úgyhogy nagy valószínűséggel, hogyha én kijutok, akkor ő is megy.
A 2022-es római Európa-bajnokság az kiválóan sikerült önnek, hiszen 200 pillangón ezüstérmes lett. Mi változott azóta? Több lett a komoly ellenfél?
Ugye azért 2022-ben nyilván azt mondanám, hogy volt mellettem egy Alberto Rezzetti olasz úszó, aki még közel volt hozzám. A többi versenyző nyilván sokat fejlődött, tehát ott van a lengyel páros is, ugye a Kés-Mielszki, az ikerpár, aki kiment Amerikába és egy óriási tudott fejlődni, azóta a VB világbajnoki érmesek. Tehát európai mezőnyből rengeteget fejlődött ugye az úszás, főleg pillangón. Nyilván ez a nyugati fejlődésnek az oka is az egyetemeken. Úgyhogy igen, azért megerősödött a nemzetközi mezőny, így azért eléggé nagy csaták lesznek már az első 8-ba jutáshoz is. Előrelátva azért egy ilyen 1.55 elejéhez szerintem egy 1.55-2, 1.55-1, amit így tudok jósolni, hogy minimum kell majd egy döntőbe jutáshoz, úgyhogy nem véletlen, hogy ennyire erős a mostani szintidő, akár itt 200 méteres pillangóúszásban is.
Ráadásul ugye szakemberek azt mondják, hogy 8 év után ez lesz a legerősebb Európa-bajnokság, mert hogy ugye köztes évben vagyunk, és Európában nincs más világverseny, legalábbis Nagymedencében.
Igen, így van. Hát ugye nyilván európaiak számára nyilván csak a briteket tudnám, itt kontinentálisan az a briteket tudnám mondani, akiknek most ugye Commonwealth Games lesz ez a nemzetközi játékok, amire ők fognak indulni, ha jól tudom, ez júliusban fog megrendeződni, ugyanúgy, ahogy 2022-ben is pont az Európa-bajnokság előtt, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy ők elindulnak-e, és hogyha elindulnak is, milyen mezőnnyel. Hiszen azért ott is nagyon sokan kiestek, vagy hát nem akartak már elindulni, hiszen túl voltak ezen a játékokon. Mindenképpen egyébként, hogyha még ők nem lesznek ott, akkor az európai mezőnynél nagyon nagy létszámra lehet számítani többféle úszásban is.
Ugye előfutam, elődöntő, vagy ha úgy tetszik, középdöntő és döntő. Háromszor kellene csúcsformában úszni, vagy azért az előfutamban még nem kell?
Nyilván ennek a felépítése mindenképpen úgy zajlik, hogy az első nap ugye már kétszer úszom a 200 pillangot, tehát egy előfutam középdöntőbe. Azért a reggeli úszások szerencsére nekem nem okoztak eddig gondokat, és remélem így is marad. Úgyhogy reggeli úszásban még jó vagyok, délutánnál a középdöntőnél ugyanazt a taktikát megválasztva kicsit erősebben menni, és nyilván a döntőre sokkal összeszedettebben, regenerálódva, felkészülve mindent beleadni. Nyilván itt, ahogy mondtam, a középdöntőből a döntőbe jutás lesz majd az érdekes. Első 16-ba kerülni még egy Európa-bajnokságon nem mondom, hogy egy akkora nagy dolog, de döntőbe jutni most szerintem ez kivételesen nagy dolog lesz.
Akkor már nem minimális elvárás a döntő?
Lehet mondani annak, hogy nem minimális elvárás, hanem ez már szinte egy maximális. Azért ugye Belgrádban elég könnyedén lehetett már döntőt úszni. Nyilván ott azért nagyon sokan kiestek ott az Európa-bajnokságnál, mert túl közel volt az olimpiához. Rómában szintén egyébként, ugye ahogy mondtam, kevesebb létszámú mezőny volt azért, mint amit meg lehet szokni a mostani években egyébként európai mezőnybe. Tehát ezt tekintve sokkal inkább kiváltságosnak lehet mondani magunkat, hogyha oda bejutunk. Nyilván így, hogy nem egy akkora nemzetközi mező, mint egy világbajnokság, nincsenek ott ausztrálok vagy amerikaiak, azért így is az európaiakkal meg lehet vetélkedni így is.
Mennyiben volt más az idei felkészülés a korábbiakhoz képest? Valóban együtt edzettek különböző tímek, különböző csapatok, és így talán könnyebb volt?
Igen, azért próbáltunk kicsit változatosabb felépítésben készülni a mostani versenyekre, leginkább ugye az országos bajnokságra, akár erre a Mare Nostrumra. Ugye a Plagányi Zsoltnak a csapatával, ugye Fradinak az egyik részlegével készültünk együtt, Német Nándorra, Kovács Benedekkel, illetve az Egri Békafügytől, Olló Balázsral. Voltak közös edzéseink, heti kétszer, heti háromszor is akár. Ezek egyébként sokban segítettek nekünk, hiszen azért mindegy nagy versenyző, nagyon motivált, és szintén ők is harcolnak azért, hogy kijussanak erre az Európa-bajnokságra. Nyilván az, hogy Németh Nándinak megvan, ő azért nem dől hátra, tehát hogy neki is ez egy plusz motiváció, hogy van ki kell menni.
Ugye az edzések kezdetén még mindenki gyorsan úszik, és aztán speciálisan abban a számban, amiben egyébként készül az Európa-bajnokságra. De hát ugye akkor egy idő után nincs akivel pillangózzon, vagy van?
Ebben a helyzetben egyébként azt mondanám, hogy nyilván amikor egy olyan edzés van, hogy mindenki a saját úszását választja, akár Nándi mondjuk gyorsan, akár a Kovács Benedek háton, ott van egy Zombori Gábor, meg egy Holló Balázs, aki vegyesen úszik. Így azért nagyon hasonló időket tudunk menni. Nyilván azért a Németh Nándor a gyorsan picivel előrébb van tőlünk, azért pillangon nekem nehezebb utolérni. Nagyjából inkább a Kovács Benedekkel van egy ilyen hasonló idejű felépítésünk, nagyjából ugyanazokat tudjuk teljesíteni edzéseken, és ez alapján egyébként a sebesség beosztás is hasonló. Tehát leginkább vele szoktam vetélkedni. Illetve hát ugye a Zombori Gábor, Holló Balázs, aki még mellettünk azért szokott úszni, ha változott is az úszásuk, tehát pillanat után hátat úsznak így, és ezért el tudnak jönni velünk.
Minden edzés egy versenynek is tekinthető, és így talán kevésbé szürkék a hétköznapok?
Igen, ezt lehet így is felfogni, hogy már nem csak az órával vetekszik az ember, vagy azt látja, hogy a saját idejét, hanem mondjuk azt látja, hogy a csapatban, vagy éppen abban a programban, ami össze van állítva, és amilyen emberekkel, azokban is előrébb tud lenni. Ez nyilván egyébként egy plusz motiváció is, meg hát plusz öröm, hogyha éppen le tudta őket győzni.
Az egyéniben Európa-bajnoki ezüstérmes Márton Richárdot hallották.
Vegyes úszás.
Az Inforádió úszósport magazinja nem csak úszóknak.
Néhány héttel ezelőtt a Magyar Olimpiai Bizottság érdemérem kitüntetését vehette át Hargitay András. Az olimpiai bronzérmes, háromszoros világ és Európa bajnok úszó a MOP közgyűlésén vehette át a díjat. Hargitay András korábban kétszer is volt szövetségi kapitány, emellett sportvezetőként is dolgozott a Magyar Szövetségben.
Vegyes úszás.
Egy sporteredményhez képest egy ilyen kitüntetés vagy elismerés teljesen más műfaj, de hogyan fogadta ezt az elismerést?
Örömmel, hát mindenképpen, tehát hogyha az ember kitüntetik, az szerintem az egy jó dolog. Az igazság az, hogy szerintem ez azért hozzájárult az, hogy 70 éves vagyok, tehát valószínűleg ez egy ilyen összevont, ilyen hát díjazás is lehetett, vagy hát hogy is mondjam, megemlékezéssel egybekötött kitüntetés, így ez jól esik. Hát nyilván az, hogy egy ilyen közösség, mint az olimpiai közösség, aminek hát ugye 1972 óta én részese vagyok, tagja vagyok, ez jó, hogyha az emberre így emlékeznek.
Általában úgy szokott lenni, hogy a sportkarrier emlékezetes, és utána jön minden egyéb. Hát önnél ugye nagyon sok mindenről lehet beszélni, de versenyzőként mégiscsak az olimpiai bronzérméről, és arról, hogy háromszoros világ és Európa bajnok. Milyen eredményekre, milyen versenyekre emlékszik vissza a legszívesebben?
Szerencsére sok eredményre, sok versenyre emlékeztetek vissza. A legemlékezetesebb, vagy talán az egyik legkedvesebb az 1969-re vezethető vissza, amikor én csak 13 éves voltam, és elindultam az idősebbeknél a ifjúsági Európa-bajnokságon Bécsbe, és az volt az első olyan verseny, amit nemzetközileg megnyertem 200 méteres mellúszásban, és akkor játszották el életemben nekem a magyar himnuszt, és az egy felemelő dolog volt. Nagyon örültem annak, amikor 1973-ban Belgrádban, amikor megnyertem Magyarország első világbajnokságát, úszó világbajnokságát, ez is egy emlékezetes dolog. Az az első világbajnokság, de ugyanakkor 1974-ben egy évvel később megint Bécsben, augusztus 20-án, amikor elhatároztam, hogy a bécsi Európa-bajnokságot 1974. augusztus 20-án Szent István király napján magyar himnusszal fogják majd megnyitni, és ez így is történt, hogy megnyertem a 200 pillangót. Sorolhatnék ilyen sokat, vagy az ifjúság Európa-bajnokságokat, vagy akár az olimpiai bronzérmet is, de ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy voltak olyanok is, amikor hát nem örültem, tehát akár kudarcot is mondhatom, ez a 76-os olimpia, montreali olimpia, hát tulajdonképpen több lehetőségem adódott, hogy én akár olimpiai bajnokságot is nyerjek, de aztán ez végül is ez nem sikerült. De hát ez így alakult, tehát ezzel nincsen semmi baj. Sok, hál' Istennek sok dolog van, ami ezt ellensúlyozza, és szívesen emlékszem vissza rá.
Az olimpiai bronzérem, az abban a pillanatban mennyire töltötte a boldogsággal, illetve az említett montreali olimpián látja-e, hogy milyen tényezők vezethettek oda 50 évvel ezelőtt, hogy nem végzett előrébb?
Akkor 1972-ben, 16 évesen, az nekem egy akkora élmény volt, hogy én felálltam a dobogóra, és utána visszanézve, ezt a versenyt akkor már ma azt mondom, hogy buta üt meg, mert meg is nyerhettem volna, hogy egy kicsit több az önbizalmam. De hát én 16 évesen az akkori felnőttek között, akik már 20 évesek is elmúltak, tehát én még olyan kicsinek éreztem magam, és igazából véve talán nem voltam lelkileg arra felkészülve, hogy én ott nyerhetnék. Utána a 76-os olimpia, ami már akkor már sok minden győzelem volt utána mögöttem, de ott igazából nem sikerült szerintem úgy a felkészülés. Sokszor boncolgattam ezt a kérdést, sok könyvben ezt le is írtam, hogy mi volt ennek az oka, vagy mi lehetett ennek az oka. Azt hiszem, hogy tapasztalatlanok voltunk, nem csak én, hanem a Szécsi Tamás, az edzőm, ő is egy kicsit, még nem mentünk végig azokon a folyamatokon, akár 1972-ben, vagy akár 1976-ban, amikor aztán később, amikor már ez hát gyümölcsözött, már ez a folyamat, tehát végül is olyan szempontból, hogy megtanultuk, hogy hogyan lehet olimpiai bajnoknak is lenni, és onnantól kezdve, aztán Darnyi Szabó végig sorolhatnám azokat az olimpikonokat, vagy olimpiai bajnokokat, akik aztán neki sikerült. És ennek örülök, sőt, hát ahogy a 1980-ban Vadás Sándor volt az első Széchenyi tanítvány között, aki beváltotta az öregnek a reménységét.
Ha már megemlítette az edzőjét, tavaly tavasszal megjelent egy könyv, amelynek ön volt az egyik szerzője, ön írta bele a legtöbbet. Ugye az a könyv nagyon népszerű volt, nagyon sok fogyott belőle, de azért érték kritikák is. Melyek voltak a tanulságai az elmúlt bő egy évnek ilyen szempontból önnek?
Én több könyvet is írtam, a négyes pályán a feszített visszikör, meg ez a Széchenyi Tamásról szóló könyv. Hát nyilván az ember, mint az előbb kérdez, hogy melyik győzelmére emlékszik az ember szívesen, melyik könyvre emlékszik a szívesen az ember, mindegyikre, de ezzel úgy érzem, hogy ez egy másik oldalról világítottam meg azt a kapcsolatot, ami egy tanítvány, egy mester között, egy szülő, gyermek között, vagy akár egy pedagógus és gyerek között, hogy mindig mehet el, amikor van egy tehetséges gyerek a tanítványi között, és hogy akkor abból kihozza a tehetséget, és kihozza a maximumot. Ez engem mindig foglalkoztatott, és ebben a könyvben szerintem ezt elég jó körbeírtam. Én ebben mindent leírtam. Ez egy olyan komplex dolog, amit mondják, hogy nagyon népszerű volt, ez még mindig nagyon népszerű, csak ugye különböző okoknál fogva ezt most nem lehet kapni. Én úgy gondolom, hogy én ott abban mindent olyan dolgot leírtam, kezdve attól a pillanattól kezdve, hogy én találkoztam a Széchenyi Tamással, találkoztam az úszósporttal, egészen addig, amikor ott álltam, mondhatnám azt, hogy a halálos ágya mellett, de ez nem igaz, mert egy fotelban halt meg, tehát, de egészen végig, és mindenen rengeteg dolgon mentünk keresztül. Az összes erényét és az összes hibáját, amit én személyesen tapasztaltam, és itt azért mondom, hogy egyeztem első szemében, mert nem mendemondákra, hogy ezt hallottam, vagy azt hallottam, hogy ami velem megtörtént, azt én azt mind leírtam. Ennek ellenére nyilván hát kritizálták a könyvet, és ez természetes is, csak azért is kritizálták, ami nincsen benne a könyvben, hát egyszerűen azért, mert az velem meg nem történt meg, vagy én ezeket nem éltem át. A másik pedig az, hogy egy könyvet mindig lehet kritizálni a későbbiekben, visszatekinteni. Hát ne felejtsük el, hogy Széchenyi Tamás meghalt már most 20-valahány éve. Ettől függetlenül szerintem maradandót alkotott. Én úgy gondolom, hogy az úszósport mind a mai napig az ő nyomdokain jár, az ő nyomdokaiban halad. Biztos, hogy ő is elkövetett hibákat, ami egyébként a könyvben is megvan, amit egyébként ő is vallott erről a dologról. Ez egy nagyon összetett, komplex emberi szituáció, amiben az ember próbál eligazodni. És én azt gondolom, hogy ez a könyvet sikerült, hogy ez megtegye. Én úgy érzem, több helyről hallottam vissza azt, hogy ezt mindenkinek el kéne olvasni, mert bizony ez egy szenvedés történet is bizonyos szempontból. A kis fiúból, aki lement, azt sem tudtam, miért jelentkezett szinte az úszodába, és egészen odáig, hogy a világbajnokságon világbajnoki döntőt úszik és nyer. Érdekes dolog, nagyon tanulságos. Sok harccal, sok küzdelemmel jár, sok szépséggel, sok fájdalommal. Ez mind benne van a könyvben, ezt nem lehet néhány szóval összefoglalni.
Szövetségi kapitány is volt kétszer is, fontos időszakokban, hiszen ott volt például a Riói olimpián is a csapat mellett. Adott-e élményt a szakvezetői munka ahhoz képest, mint amilyen a versenyzői időszaka volt?
Ó, hát természetesen megint csak több alkalomra emlékeztetek vissza a kapitányság kapcsán, mert hiszen 1984-88-ig is én voltam a kapitány, és tulajdonképpen ott a Darnyi, Szabó, Egerszegi, Gütler, Karcsi, a 88-as olimpia az egy csoda dolog volt. És azt gondolom, hogy hát akkor még egész fiatal is voltam, de mégis sikerült hozzátennem a magam részéről valamit ahhoz, hogy olimpiai bajnokok lehessenek. Nyilvánvaló, hogy a munkát, az edzés munkát, ezt neki kellett elvégezni, de az egy egészen más oldalról láthatja meg a sportnak a minden versenyző más, minden versenyzőnek más a hozzáállása. Ez egy nagyon érdekes dolog. A 2016-os az gyakorlatilag az szinte majdnem, hogy rám szakadt, hiszen ugye 2016-ban volt az, 2015-ben, amikor az a Kis László problémával kapcsolatban rendkívül méltatlanul jártak el a Laci bácsival, és így hát én lettem a kapitány. Az már nehezebb volt, egy kicsit másabb, mert én a ifjúságiaknak voltam akkor a kapitánya, és az is egy nagyon jó, a Milákkal, tehát ezek akkor kezdtek, és akkor ezek ott voltak a ifjúsági, még ifjúsági olimpián voltunk együtt, tehát ezek nagyon érdekes és nagyon jó volt, és hirtelen átkerülni a felnőttekhez, tehát azért az már más, megváltozott a világ, megváltozott a hozzáállás, egy csomó minden dolog, úgyhogy az olimpia nem változott, de ugyanakkor a versenyzők, a szereplők azok igen. És akkor már nem először tapasztaltam azt, hogy egy világszintű versenyző olyan módon van ellátva, illetve nincsen ellátva rendesen az olimpián, ahogy kellene, hogy legyen. Tehát érdekes, tanulságos dolog volt ez. Én mindegyikből tudtam meríteni, és azt gondolom, hogy ezek szép élmények voltak. Ebben is, ennek is voltak keserűségei. Jobb olimpiát vártunk a 2016-ban, szerettük volna, hogyha Gyurta Dani vagy Verasztó Dávid is ott dobogó. De ugyanakkor voltak szép kapásbogi, hogy szép eredmények is kapásbogi, vagy Kenderesi Tomi eredményei, de ott lett volna, azért nem sokon múlt, ott lett volna egy jó kis áttörés, lehetett szerencsére. Szóval érdekes, összetett dolog ez is. De jó volt az is, nagyon örülök annak az időszaknak is.
Ön említette, hogy elmúlt már 70 éves. Mi mindennel foglalkozik így 2026-ban? Mennyi ideje maradt akár az állatorvosi praxisára, és mennyire tudott közel maradni az úszósporthoz?
Hát nyugdíjba mentem, mint állatorvos, de ettől függetlenül még visszajárok dolgozni, amikor hívnak, akkor megyek, segítek, de itt is sok minden változott már ahhoz képest, amikor 1982-ben elkezdtem. Sok mindenben változott ez a világ is. Az úszósporttól tulajdonképpen 2017-ben, amikor én aztán lemondtam a szövetségi kapitányságról, és onnantól kezdve nem veszek részt a szövetség munkájában, távolról van kapcsolat, inkább távolról van kapcsolat, ismerve szinte minden egyes szereplőt, az idősebbeket, a fiatalabbakat, a legfiatalabbakat talán már nem annyira, de hát nyilván az ember nem tud teljesen elszakadni a sporttól vagy a sportáktól, tehát figyelemmel kísérem, hát nyilván aktívan ebben nem veszek részt. Hát nyugdíjasként, hát szokták mondani, hogy nyugdíjasnak alig van az embernek ideje, ez részben igaz, másik részben nem igaz, mert azért van időm pihenni, többet tudok lenni otthon, a kertben, a családdal. Tehát én nagyon elégedett vagyok, hogyha épp a múltkor beszéltem a fiammal, hogy tehát én tudom úgy is nézni az én eltelt életemet, hogy milyen jó, vagy mennyi minden sikerült. Aztán ugye van a Karintinak egy írása, hogy találkozás egy fiatalemberrel, és viszont tudom úgy is nézni, hogy mennyi minden nem sikerült, amit szerettem volna. De ettől függetlenül én úgy érzem, hogy kiegyensúlyozott és boldog vagyok. Én örülök ennek a 70 évnek, és igazából ugye szokták mondani, hogy nem az az érdekes, hogy mennyi idő van még hátra, hanem az az érdekes, hogy mivel tölti el azt az ember. Én ezt szeretném hasznosan, boldogsággal eltölteni.
Hargitay András, olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnok úszót. Korábbi szövetségi kapitányt hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.